Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, az esti Isten tiszteletünkre készülve, az ige hallgatására is készülve, a 105. Zsoltár első három versét énekeljük. Az imahét kapcsán is, az első ilyen imaheti esti Isten tiszteletünkben az imádságról is énekelünk, meg ebben a Zsoltában hálát adunk előre a hét áldásaiért, meg hálát adunk az új esztendő ígéreteiért. Tehát a 105. Zsoltár első három vers. 105 első három vers. És majd megpróbálom kísérni a orgonával. Folytassuk imádsággal, testvérek! Istenünk, mennyei atyánk, az ószövetségi Zsoltár szavaival is imádhattunk téged, hálát adhattunk neked, magasztalunk, hogy Jézus Krisztusban kijelentetted önmagadat nekünk, és köszönjük, hogy szent lelked és igéd által velünk vagy, közöttünk vagy, szólsz hozzánk. Áldunk azért, Urunk, hogy ebben az esztendőben is elkészítetted ezt az ima hetet. Köszönjük, Urunk, hogy amikor imádkozunk is, elsősorban rátekinthetünk, téged magasztalhatunk. De azért is áldunk, hogy könyöröghetünk a közösségért, a gyülekezetért, a szeretteinkért, és természetesen magunkért is. Arra kérünk, Urunk, hogy amikor imádkozunk, nem csak ezen a héten, hanem ebben az új esztendőben is, mindig ez legyen a sorrend, téged dicsőítünk, neked adunk hálát, és ezután jönnek a kérések. Ma is kérünk, hogy a te igéden keresztül taníts imádkozni, és Urunk, amit mondasz nekünk, segíts hinni, és segíts majd aszerint cselekedni. Az Úr Jézusét kérjük, Atyánk, ezt tőled. Amen. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy találkozhatom a testvérekkel, hogy így osztották be a szolgálati rendet. Mindig örömmel jövök bekerletelepre, de ha valakivel nem találkoztunk volna, Földvári Tibor vagyok, a pasaréti gyülekezetben vagyok beosztott lelkész, és ott szolgálom az Urat. Amúgy pedig Tápió Szőlősről származom, Szegléd mellől egy kis faluból. A gyülekezetben a ma esti igehirdetésnek, imaheti témáknak a címe: imádkozni a közösség gyógyulásáért. Imádkozni a közösség gyógyulásáért, mert a fő cím a kérdés, miért imádkozzon, miért imádkozik Istennek a népe. Jakab levele 5. részének 16. versét olvasom fel, ami az igehirdetés, a bibliai témánk alapigéje. Én a Károli Bibliát használom, és ebből olvasom. Jakab levele 5. rész, 16. verse. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Az ősi szövegben, az Új Szövetség görög nyelvű bibliájában egy kötőszóval indít a Szentírás. Károli még egy olyan szövegvariást fordította, ahol ez a kötőszó nem szerepelt, de szeretném az üzenet miatt is most a kötőszóval együtt újra mondani, felolvasni. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Imádkozni a közösség gyógyulásáért. Nem tudom, hogyha testvérek nézték ezt a címet, akkor a közösség gyógyulásáért való imádságnál arra esett a hangsúly, a figyelem, hogy gyógyulni kell a közösségnek, vagy pedig, hogy a hívő nép közössége imádkozhat a közösség gyógyulásáért is. Az egyik egy picit negatívabb kicsengésű, hogy hát ha beteg a közösség, akkor imádkozni kell érte. A másik pozitívabb csengésű, hogy Isten népének micsoda kiváltság, hogy imádkozhat közösség gyógyulásáért is. Azért szerettem volna így kezdeni, mert ez a cím, hogy imádkozni a közösség gyógyulásáért, ugye hordozza, hogy ezek szerint egy közösség, de most itt a közösség az a Isten népe közössége, gyógyulásra szorulhat. Ez most negatívan cseng, ez a mondat, de a kérdésben, illetve a válaszban benne van ez. És az jutott eszembe, hogy hála az Úrnak, hogy Isten népe ilyen. Hogy néha talán gyógyulásra szorul. Mert ez is azt igazolja, hogy Isten népe nem a tökéletesek társasága, hanem a kegyelmet nyert bűnösök közössége. Nem tudom, hogy mennyire éreznénk jól magunkat a vekeretelepi református gyülekezet közösségében, ha mindenki tökéletes lenne, és mindig azzal szembesülnénk, hogy én viszont nem nagyon. Mert Jézus szavai szerint a szálka és a szálfa, vagy gerenda képével, ugye könnyen észreveszünk mi a szálkát a másik szemében, de Pontosan azért, mert ismerjük az Urat, a magunk szemében is észrevesszük a dolgokat, amik nem odavalók. És hogyha egy olyan közösségbe kerülnénk, hogy mindenki tökéletes, semmi hiba, semmi bűn nincs a többiek életében, és ott vagyok én, aki viszont tapasztalom, hogy szükségem van az Úr gyógyító kegyelmére, nem biztos, hogy jól éreznénk magunkat. De az Ó és Új Szövetség tanúsága szerint pontosan ez a kegyelem, hogy Isten népe még nem ért el azt a tökéletességet, amit majd az Úr Jézus eljövetelekor tapasztalunk, viszont kegyelmet nyert bűnösök vagyunk. És az is eszembe jutott, testvérek, hogy talán nem véletlen, hogy az egyik legszemélyesebb képe az Úr Jézusnak, mikor az övéről beszél, a jó pásztor és a nyáj. És gondoljuk végig, hogy amikor az ószövetségi áldozatokat is vinni kellett, külön ki kellett azt emelni mindig a törvényben, hogy épet vigyetek, minden hiba nélkülit vigyetek, mikor áldozni visztek. Mert benne van, hogy az ószövetségi időben is a nyájban mindig voltak olyan juhocskák, amelyek nem voltak épek, nem voltak tökéletesek. És ez Magyarországon is így van. Hogy egy nyájban mindig vannak olyan bárányok, juhocskák, amelyeknek valami probléma van, és velük a pásztornak minősítetten kell foglalkozni. Imádkozni a közösség gyógyulásáért, ez a cím azt hirdeti, hogy nagyon is reálisan látja a Szentírás az Úr népe közösségét. És én azért vagyok hálás, hogy ezzel indíthatunk most, ezen a helyen most ezzel az igei témával indíthatunk, hogy minden nap majd a testvérek tapasztalni fogjátok, hogy lesz miért imádkozni. De ennek az igének a címe is számomra mégis hagy kezdődjön a pozitív felhanggal, mert a Jakab levelének a felolvasott igeverse nagyon pozitív felhangot hoz, hogy micsoda hatalommal bír Isten népe. Micsoda lehetősége van Isten népének, amikor imádkozik. Hát azt mondja, valljátok meg tehát bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen, hasznos az igaz, buzgóságos könyörgése. Egyetlen igaznak is igen hasznos, hát még kettőnek, háromnak. Mennyi a legkisebb közösség? Jézus szavai szerint. Kettő vagy három. De hát itt is többen vagyunk. Nem csak kette-hárman imádkozunk, és jóval többen, de keretelepen is. És azt mondja, igen, hasznos. És valamit csinál Isten népe, és gyógyulást tapasztal a közösség. Tehát beszélnünk kell ma az Úr bátorítása képpen arról a hatalomról, amit az Úr adott az ő imádkozó közösségének, és beszélnünk kell arról a lehetőségről, hogy amennyiben beteg valamelyik közösség, most hagyd mondjam, így akár a Vekerle teleti református gyülekezet közösségébe is elmondható, hogy valamiben gyógyulásra szorul, akkor ez az ige a hét elején ezt hirdeti, hogy van gyógyulás. Mert az Úr ezt ígéri. Nézzük meg akkor, hogy Jakab levele miért is mondja azt, amit mond. És itt fontos, testvérek, hogy egy kötőszó is van az ősi szövegben. Valljátok meg tehát, vagy valljátok meg ezért bűnéteket egymásnak. Azt mondom, hogy ha elkezdem a megelőző verseket idézni, akkor emlékezni fogunk ezekre a versekre. Jól ismert versek. Beteg valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen. Itt egyes számban beszél, aztán a 16. versben pedig többes számban. Tehát Jakab beszél örömről, betegségről, szenvedésről, az ezekhez kapcsolódó imádság lehetőségről, háláról vagy könyörgésről, kérésről, amikor egy szeméről van szó, és hogy ezt teheti, és a 16. versben folytatja, tehát, ha igaz az, amiről eddig szó volt, tehát akkor valljátok meg bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok, itt már többes szám, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát maga a téma az imádság, az imádságnak sokféle formája, előtte és a kötőszóval kapcsolja. Arról beszél, hogy mivel az egy személyben is hihetetlen hatalommal bír az imádság, ezért a közösségben is éljetek ezzel a hatalommal. Én most tudatosan mondom ezt a szót, hogy hatalom. Az a kifejezés, amit szerepel a legvégén, mert igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése, lehetne így fordítani, hogy az igaz ember imája hatalmas és hatékony. Az igaz ember imádsága hatalmas, erős, hatékony, hasznos. Erővel bír, és hatása van. Itt megint az igaz embernél egyes számban is, de ugye a kapcsolatban miatt ott, hogy a közösségre ez igaz, mert csak egy embernek is az imádsága micsoda hatalommal bír. Jakab tehát arról beszél, hogy az Úr micsoda ajándékot adott az imádságban. Arra emlékeznek a testvérek, hogy az Úr Jézus mikor is beszélt erről, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük? Emlékszünk erre az igére? Hát emlékszünk csak, hogy kb. Hol beszélt Jézus erről. Ez a Máté Evangélium a 18. rész 20. verse. Mert ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Előtte az imádsággal kapcsolatban mondott egy hatalmas ígéretet Jézus. Azért, ha ketten közületek, egy akaraton lesznek, minden dolog felül, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Ez meg a Máté 18-19. verse. Nekem azért nagyon kedves ez a két vers, mert az imádsággal kapcsolatban egy hatalmas ígéret, és Jézus jelzi, hogy ott vagyok köztük. És szeretném aláhúzni, hogy amit Jakab levelében most olvasunk a 16. versben, Jézus is erre utal az említett két versben. És azt is szeretném kiemelni, hogy ez az említett két vers, hogy ha ketten imádkoznak egy akarattal, és ugye ez az egy akarat, ez az Úr akarata, akkor megadja az én mennyei atyám, mert ott vagyok köztük, hogy ezt megelőzően Jézus beszél arról, ott a Máté 18-ban, hogy ha elvész a 100 bárány közül csak egy is, mit csinál a pásztor? Utána megy az elveszettnek. Aztán beszél arról Jézus, tehát rögtön ezután a példázat után van arról szó, ha vétkezik elned a te atyád fia, akkor dolgáld meg, intsd meg. Ha hallgat rád, jó. Ha nem hallgat rád, akkor vegyél magad mellé két vagy három tanút. Ha akkor se hallgat, akkor a gyülekezet előtt intsd meg. Csak jelezni szeretném, hogy Jézus arról beszél, hogy lehet olyan, hogy valaki a közösségben nem akar hallgatni az intésre. Az egész gyülekezet előtt sem akar hallgatni az intésre. Akkor nézd, akkor azt mondja Jézus, akkor tekintsd úgy, mint a bűnös vagy a vámszedőt, és ezután mondja még azt, hogy amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz, majd rátér erre, hogy ha ketten egy akaraton imádkoznak. Nekem az a fontos most testvérek az ige üzenet miatt is, hogy Jézus, amikor ezt az igét mondja, akkor tipikusan arról beszél, hogy a száz bárány közül egy elvész. Tehát az Úr Jézus bárányai közül az egyik elvész, de a pásztor utána megy. És arról beszél, hogy lehet olyan valaki a közösségben csak egy is, aki ott van, de valamiért engedetlen, és ez problémát jelent a közösségben, de akkor ezt lehet kezelni. És utána mondja, hogy imádkozzatok. És ezután van még az, hogy Péter megkérdezi Jézus, hogy Uram, hányszor lehet megbocsátani az én testvéremnek? Még 7-szer is? És mit mond Jézus? Hát 77-szer is. Szóval a testvérek, amikor Jézus beszél az imádság hatalmáról, és az ő jelenléte valóságáról az övéinek, ott a tanítványoknak, akkor tipikusan olyan környezetbe helyezi az ő szavait az igében, ahol arról van szó, hogy lehetnek bajok a közösségben. Akik házasok közöttünk, hagyd kérdezzem meg, hogy volt már olyan, hogy a társad egy nap, kétszer ugyanabban megbántott? Nem 7-szer, csak 2-szer. Ugyanabban. Nekem még nincs feleségem, úgyhogy engem még sose bántott, meg olyan rendes. Esetleg még 2-szer sikerül, mert nem figyel oda. De mondjuk 3-szor, 4-szer. De egy nap mondjuk 7-szer ugyanabban. És Péteri kérdés, hát most 7-szer is bocsássak meg neki? Hát Hát ha megbocsátottál már 6-szor, akkor miért védkezik 7-szerű ugyanabban? Érezzük tehát, hogy még egy házastársi kapcsolatban is, ahol elvileg szeretjük egymást, hát gyakorlatban is szeretjük egymást, de meg tudjuk bántani egymást, mert közösség, és a közösségben lehet apró probléma. És Jézus azt mondja, 70-szer, 7-szer is meg kell tudni bocsátani. Mert a közösségben lehet, hogy gyógyulásra van szükség. Jézus is arról beszél tehát, hogy ha ketten egy akaraton vannak, minden dolog fel, amit csak kérnek, megadja mennyi atyám, mert ott vagyok köztük. Jakab meg azt mondja a levelében, mivel az imádságnak ilyen ereje van, valljátok meg tehát bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nekem ez az ige azért nagyon kedves, mert ezzel kezdjük. Valljátok meg bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok. Tehát benne van a közösség imádságának a hatalmában, erejében és a hatékonyságában, hogy ez a közösség azért ilyen, mert mérhetetlen őszinte szeretet köti őket össze, mert megvallják még a bűneiket is egymásnak. Őszintén, nyíltan, mert tudják, hogy erre van szükség. És hadd térjek oda-vissza, tökéletesek társasága vagyunk? Vagy kegyelmet nyert bűnösök közössége? Ha a kegyelmet nyert bűnösök közössége, akkor a kegyelemre minden nap szükségünk van. Megint a házasságra visszatérve, hát pont a házasságban látszik nagyon, hogy a társamnak mennyire szüksége van a kegyelemre. Az Úrtól kapott kegyelemre. A családban is szükség van kegyelemre, mert még nem vagyunk tökéletesek. Egymást meg tudjuk bántani. És a gyülekezetben is. Adódhat olyan helyzet, hogy a gyülekezetben egy valaki, vagy többen is tapasztalják, hogy megbántottak. Bűnvallásra van szükség, és bűnbocsánat adására. És a Jakab a levelében emlékeznek a testvérek, hogy ugye Jakab nagyon gyakorlatias, Jakab nem elméleti. Hadd kérdezem meg, hogy te mikor vallottál utoljára bűnt a gyülekezet közösségében? És hagyd mondjak rögtön, nekem gyerekkorom óta hatalmas élmény volt ezt átélni, amikor a tápiószősi gyülekezetben keddenként voltak imaórák, és az imaórák mindig azt jelentették, hogy általában az új szövetségi napi kalauz szerinti igéről beszélgetés, hogy kinek mit üzent az ige, lehettek ott olyan 10-15-en a férfiak és asszonyok, ott szőlősöm, tápjószerűen is volt ilyen alkalom, meg újszilváson is. Ugye aztán én is bekapcsoltam ebbe az alkalomba, és szólt tehát az ige, és mindenki elmondhatta, hogy mit üzen, ez pár percben megtörtént. Ámos bácsi, ha kellett, helyretette, hogy valaki nem jól értette az igét, akkor helyretette, hogy testvérek, azért ez az ige. Ezt jelenti, de ez nagyon ritkán történt, mert általában, amit értettünk, én is, az úr üzenete volt, és az úgy személyes lett. És nagyon ritkán volt olyan keddi imaóra, amikor valamelyik testvér nem azzal kezdte, hogy testvérek, ahogy ezt az igét olvastam, az úr úgy megítélt valamit, hogy leleplezte ezt a bűnömet. Ezt úgy megmondta, tehát úgy beszélt az igéről, hogy elmondta, hogy leleplezte az Úr ezt a bűnömet. És amikor mindenki így beszámolhatott arról, ha akart, hogy mit szólt az Úr, utána volt az ima közösség, és mikor én először tapasztaltam, ezt csak néztem, olyan furcsa is volt, hogy nem csak az a testvér imádkozott, hogy Uram, köszönöm, hogy szabadítottál, meg köszönöm, hogy leleplezted, és tudod, hogy most is bocsáss meg, kérem tőled, hanem volt, hogy édesapámat, vagy édesanyámat hallottam, hogy ő is arra a bűnre néz, amit hallott a lelki testvértől, hogy őt hogyan intette az Úr. Uram, látod, hogy én bennem is ott van ez. Köszönöm, hogy most figyelmezteti a testvéremen keresztül. Bocsáss meg nekem is. Aztán én is elkezdtem. Természetes lett az, hogy itt nem kell sunnyogni. Itt nem kell szégyelni azt, hogy valamibe vétkeztünk, hanem az imaóra közösségében olyan természetes volt, hogy az ige valamit leleplezett az egyik testvér életében, reggel, amit olvasott az igében, megosztja velünk ezt a lelki élményét, és a lelki élmény olyan közösségi formát, hogy bűnvallás volt az ima közösségben. De nem csak bűnvallás, tehát nem is annyira bűnöm volt már a hangsúly, hanem hogy köszönöm Uram, hogy szabadítottál. Vagy ugye egy olyan imádság hangzott, hogy akár Ámos bácsi is, mint lelkipásztor, hogy Uram, akkor segíts meg Tibort, hogy akkor tudja harcolni azzal a kísértést, amit ő most mondta, hogy most magamat mondom például, hogy nekem milyen nehéz valamit a kísértésben megállni, átélni, és akkor segíts Tibort, hogy meg tudjon állni a kísértésben, segíts minket is. Testvérek, mikor ezt az igét olvastam és készültem, nekem ez a, mondom, szinte, hát inkább így mondom, 10 éves koromtól egy valóságos lelki élmény lett. És abban volt nagyon felszabadító nekem, hogy az, hogy bűnt vallani az Úrnak, ez nem csak azt jelentheti, hogy az Úr és köztem, és erről senki más nem tud, hanem ez, hogy valljátok meg bűnéteket egymásnak. Mert ez egy őszinte és felszabadító érzés. Mert azt jelenti, hogy én a testvéreim előtt vállalom, hogy olyan vagyok, amilyen Jézus kegyelme nélkül, de pontosan tart a kegyelem. És a Római Levél 5. és 20. verse olyan kedves. Ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Tehát minden ilyen imaórán igazából ezt éltük át. Milyen nagy az Úr kegyelme, hogy megtart bennünket. És olyan jó volt hallani azt is a testvérektől, amikor jött a következő heti alkalom, és akkor valaki például azért imádkozott előző héten, hogy Uram segíts, hogy tudjam mondjuk a részeges férjemet alázatosabban viselni, mert mostanában nagyon megszólom, és akkor jött és elmondta, hogy milyen kísértés volt egy hétig, minden este, amikor a részeges férj hazajött a munkahelyről, de testvérek, olyan jó volt tapasztalni, amiért imádkoztunk előző alkalommal, az Úr megerősített, és képzétek, segített csendben maradni, segített elhordozni szeretetbe, stb. Testvérek, én azért gondoltam ezt így elmondani, nem azt jelenti, hogy a szülősi gyülekezet a tökéletesek társasága, mert én is ott voltam, tehát nem lehetett tökéletes, de azt szeretném csak idehozni a testvérek elé, hogy fiatalon, szinte gyermekként is meg lehet tanulni az felnőttekkel együtt. Tehát nem az, hogy a felnőtt és a gyermek az nem tudhat. Tehát én ott voltam, és ott voltak a szüleim is, és hallottam, hogy apu is hogy vallja meg azt a bűnt, amit én tudtam, hogy csináld, mert hát otthon láttam. És az Úrnak megvallja meg a közösségnek. És én is. Egyébként én olyan vagyok, nekem az óemberi természetem olyan, hogy szeret sunyogni. És én nagyon szégyellem. Nagyon szégyellem. Ezt úgy megvallani. És hihetetlen felszabadító volt az Úr szeretete. És a kegyelme. Egy ilyen szeretet közösségben. Valljátok meg bűnéteket egymásnak. Hadd emeljem ki, és akkor ezt a részét itt zárhatjuk, hogy a bűnvallás azt jelenti, mert a közösségünkben felragyog az Úr kegyelme. A kegyelemnek kinek van szüksége? Hát a bűnösnek. És amikor bűnvallás van, akkor mindig a közösségünkben nagy lesz az Úr kegyelme. Felragyog az Úr Jézus szeretete. Mi atyákban, hogy szoktuk mondani? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elnök vétkezőknek. Ha bárki úgy érezné most közöttünk, hogy én meg nem mernék szólalni, hogy én a bűnvallást ilyen nagy közösségben, testvérek, amikor együtt imádkozunk a mi atyánkot, tulajdonképpen megvalljuk, hogy én bűnös ember vagyok. És bocsánatra szorulok, és bocsánatot akarok adni. Mert bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Mikor ezt együtt elmondjuk, ez egy egyetemes, együtt elmondott bűnvallás. Megvallás annak, hogy kegyelemre szorulók vagyunk. Ez a valljátok meg bűnéteket egymásnak pedig nagyon gyakorlatilasan, ott lemegy az ima órák, ima közösségek szintjére is. Egymástól bocsánatot kérni tudó, és egymásnak bocsánatot adni tudó gyülekezeti közösségben micsoda imádság lehetőség van. Valljátok meg azért bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok. Meg vagyok győződve arról, testvérek, hogy amikor közösségekben nincs gyógyulás, egy közösség látszik, hogy valami nincs rendben, még erről mindjárt szólok majd részletesebben, de hogy látszik, hogy valami nincs rendben, és valamiért nincs még mindig gyógyulás, gyanús, hogy azért nincs, mert a közösség úgy tesz, minthogyha nem is lenne baj, vagy mindenki tudja, hogy baj van, csak senki nem meri fölvállalni, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak. Nekem a házasság szeretett közössége azért nagyon beszédes, tényleg így, és hát a biblia elvek miatt én csak tudom ezt, hogy ez így van, hogy egy házasságban felvállaljuk egymást. És nem csak a társam jó tulajdonságát vállalom fel, hanem a rosszat. De hát a társamnak hogy lehet rossz tulajdonsága? Most a társam rossz, vagy én nem viszonyulok jól hozzá? Hogy menjünk tovább? Ha észreveszem, hogy a társamnak van rossz tulajdonsága, miért veszem észre? Hát amikor kaptam az Úrtól ajándékba a társamat, az Úr nagyon jól tudta, hogy kit ad mellém, és pontosan azért adott mellé, hogy az Úr szeretetét, kegyelmét képviseljem, akkor most már rossz tulajdonság lehet? Nincs elvileg. Uram, akkor én miért nem vagyok a helyemben, hogy a társamban munkálhassd azt, amit ki akarsz munkálni? Ez egy egyszerű hétköznapi emberi kapcsolat, és a gyülekezet közösségében ugyanez valósul meg. Gondoljunk arra, amikor Pál a korintusi gyülekezetről ír, emlékszünk, hogy a korintusi gyülekezetről azzal kezdő, hogy szentek vagytok, Krisztusban vagytok, aztán a korintusi gyülekezethez írt levelek bemutatják, hogy milyen kegyelemre szoruló bűnösök voltak a korintusiak. Pártoskodtak, még Pált is megszólták. És ebben a levélben van egy nagyon megdöbbentő mondat, az úrvacsora szereztetés ígét szoktuk a 1 Korintus 11-ből mondani, mert az Úrtól vettem, amit nétek előtökbe is adtam, és emlékszünk, hogy ott van, hogy próbálja azért meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, tehát az úrvacsorai igei gondolatok, és ott beszél arról az Úr lelke Pálon keresztül, hogy azért van köztetek sok beteg, mert nem jól éltek az úrvacsorával. A korintusi gyülekezet közösségében nagyon nagy bajok voltak. Betegek voltak. És hagyd mondjam most ki, hogy itt is a Jakab levelében, meg a Pál korintusi levelében az említett helyen a betegség lehet fizikai betegség is, és lehet lelki betegség. Mikor azt mondja, hogy meggyógyuljatok, ez vonatkozhat fizikai vagy lelki gyógyulásra. Vonatkozhat egyetlen hívő ember fizikai vagy lelki gyógyulására, Jakab levelében is, meg vonatkozhat akár az egész közösség fizikai vagy lelki gyógyulására. Az a szép itt testvérek, hogy nincsen konkretizálva. Általánosan mondja, hogy meggyógyuljatok. Tehát nagyon sokféle úton el lehet menni a gyakorlatban. Ha a nyájból csak egy beteg bárányka van, csak egy beteg, az összes többi egészséges, mit kell csinálni azzal az egyetlen báránykával? Hagyjuk ott a pusztába? Mi menjünk be a védelem alá? Nem. Ugye a betegnek mire van szüksége a nyájban? Segítségre. Lehet, hogy nem is tud menni, mert mondjuk megsebződött a kislába. Akkor mit csinál a nyáj? Hát a nyáj semmit nem tud csinálni, de a pásztor akkor fölveszi, igaz? Tehát a pásztor azt az egyetlen fölveszi és viszi magával. De testvérek, a Jakab levele igéje, meg ez a témánk, hogy a közösség gyógyulásáért imádkozni, ez azt mutatja, hogy a jó pásztor a közösséget használja, amikor, ha csak egy beteg is van, hogy gyógyulhasson. A jó pásztor fölveszi a beteget a kép szerint, de az az igei üzenet most azt mondja, mi vagyunk az eszközei. A jó pásztor keze meg a válla a gyülekezet közössége. Jakab erről beszél. Valljátok meg bűneiteket azért egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. A korintusi gyülekezetben, hagyd mondjam így visszatérve, hogy az önmagában ajándék volt, hogy az Úr szólt, leíratta Pállal azt, amit leírt. És mi is profitálhatunk belőle. Nagyon egyszerű volt a probléma, már bocsánat, így mondom, hogy egyszerű. Korintusban az történt, hogy amikor elmentek a gyülekezeti közösségbe, ott szeretett vendégség volt, az úrvacsorai közösség előtt mindig volt közös étkezés, és nagyon valószínű, hogy azok, akik rabszolgaként otthon kellett, hogy dolgozzanak, mikor volt az alkalom, munkaidő után, ők ugye valószínű mindig később érkezhettek oda, mint mondjuk az urak, mert hát az urak azok szabadon mehettek bármikor, egy rabszolgának, akinek dolgoznia kellett előtte, elég késő este lehetett odaérnie. Lehet, hogy még enni sem volt ideje, mert sietett a gyülekezeti közösségbe. És akkor mi történt? Hát ott az urak, meg a rabszolgatartók, meg mindenki éhesek voltak, hát megették a vacsorát, elkezdték a szeretett közösséget, aztán jöttek azok a testvérek, akik később érkeztek, mert nem érhettek oda hamarabb, de akkor már úrvacsora volt. Akkor már nem közös étkezés, akkor már úrvacsora. És éhesek voltak. Egy ilyen egyszerű hétköznapi élethelyzetre gondolni, mikor arról van szó, hogy méltatlanul veszitek az Úr kenyerét, mert szeretetlenek vagytok a gyülekezeti testvéreitek iránt. Hát ha valaki éhes, akkor egyen otthon inkább, hogy ne kelljen a gyülekezeti közösségben teletömni a hasamat, mert már olyan éhes vagyok, aztán hát majd biztos ehet valamit, aki később jön. Ez csak egy példa a korintusi helyzet lehetőségére. A lényeg, hogy nem volt szeretet az egymás iránti szeretet kapcsolatban, ilyen hétköznapi módon. És az Úr szólt a gyülekezetnek, hogy figyeljetek, ebben meg kell újulnatok. Helyre kell állni. Hogy veszed az úrvacsorát magadhoz? Hirdet vagy én mennyire szeretem az Urat, meg mennyire szeretem a testvéremet, de közben az egész viselkedésed más. És a korintusi gyülekezet helyreállhatott. A gyülekezeti szeretett közösségnek egy másik példája van a Filippi levél második részében. Epafroditus Pál munkatársa volt, és a Filippi gyülekezetnek egyik tagja, és nagyon szerették Epafroditust, a Filippi gyülekezet tagjai, és Epafroditus segített Pálnak. A Filippi levelet Pál börtönből írja, római börtönből, tehát fogságban van, de Epafroditus ott volt vele, segítette. És a Filippi gyülekezet meghallotta, akkor még nem volt internet, tehát nem az volt, hogy egyből megtudhatták, hanem egyszer csak hallja a Filippi gyülekezet, hogy Epafroditus nagyon beteg. De fizikailag nagyon lebetegedett. Majd nézzük meg, a második rész 25. versétől kezdődően van erről szólt a Pál Filippi gyülekezethez itt levelében. Azt írja Pál a gyülekezetnek, hogy Epafroditus nagyon elszomorodott, mikor megtudta, hogy ti megtudtátok, hogy ő beteg, és hogy mennyire aggódtok érte, féltő szeretettel. Őt is nagyon elszomorította ez, hogy tudja, hogy ti milyen szomorúak vagytok, mert ő fizikailag beteg. És Pál azt írja, én is szomorú lettem, mikor tudtam, hogy Epafroditus milyen szomorú, és ti is milyen szomorúak vagytok. Tehát Pál munkatársa fizikailag lebetegedett, a küldő, úgymond küldő gyülekezet emiatt nagyon izgul, Pált is szomorúság tölti el. Tehát egy hívő ember betegsége miatt a gyülekezet szeretett közösségében aggódó szeretet, féltő szeretet, szomorúság, stb. De most már meggyógyult Epafroditus. Mindenki örülhet. Testvérek, tudjátok, hogy Csedi Tisztes úr évtizedeken át volt az Úr kegyelmében, hogy tartotta az ő életét a rákos betegsége ellenére, de amikor 2006-ban neki volt szeptember végétől, október elejétől volt egy 3 hetes, olyan nagyon súlyos időszak, sose felejtem el, amikor élet-halál közt volt. Tehát 3 hétig ő benn volt a kórházban, élet-halál közt. És nem tudtuk, hogy az Úr elviszi magához, vagy megtartja még nekünk. És ugye megtartotta. És sose felejtem el, hogy a gyülekezetben, hogy hát mindenki azért imádkozott, imádkoztunk az imaórákon is, hogy az Úr tartsa őt meg. De aztán rájöttünk, hogy nem csak ő érte kell imádkozni, hanem azokért a testvérekért is imádkozni kell, akiket viszont nagyon letaglózott ez az állapot, mert picit túlzottan ragaszkodtak a lelkivezetőhöz, és már nem az Úrhoz. És szinte úgy imádkoztak, hogy Uram, hogy jössz te ahhoz, hogy elvedd tőlünk? Érezzük tehát, hogy egy picit a lelkivezető személyen megelőzte már az Úr iránti szeretetet is némely testvérnél. És rájöttünk, hogy akkor úgy kell imádkozni, amikor imádkozunk a gyülekezetért, meg ezért a szomorú helyzetért, hogy Uram a gyülekezetet is védjed, meg a lelki testvéreinket is erősítsed, hogy te maradj az első. És ha neked kedves, gyógyítsd meg a lelki vezetőnket. Valljátok meg bűnéteket egymásnak, imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok. Lehet, hogy fizikai gyógyulásra van szükség, de az már a gyülekezet közössége számára is lelki hatással van. Ha pedig lelki betegség, engedetlen testvér, nem hallgat az intésre, valaki, aki nincs a helyén a gyülekezet közösségében, és ez nagyon fájó, akkor is áll, valljátok meg bűnéteket egymásnak, imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok. Mert az Úr személye a jó pásztor és a nyáj kapcsolatában így van a helyén. A végén pedig megjegyzi, mert igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése. Olyan jó, hogy ezzel zárhatjuk mi is a ma estét. Persze már utaltam rá, hogy az Úr nem csak gyógyulásra akar beszélni, hanem arról, hogy milyen hatalmat adott az övéi kezébe, amikor imádkozunk a közösség gyógyulásáért. Azt mondja az Úr, hogy erővel bír, hatalommal bír, és hihetetlen hatékony. Azt szeretném kiemelni, hogy nem csak akkor látszik az ereje a gyülekezeti közösség imádságának, meg a hatékonysága, amikor már látjuk az eredményét. Ezt hagyd mondjam újra. Nem csak akkor látszik az imádság ereje és hatékonysága, amikor már mi is látjuk az eredményét. Hanem ez az ige azt mondja, hogy az imádság maga már erővel és hatalommal bír. Függetlenül attól, hogy az ima meghallgatás eredménye kiderült már vagy sem. Otthon, megint hadd térjek oda, volt olyan részeges férj, akiért tudom, hogy a hívő feleség meg a lelki testvérekkel együtt én is évtizedeken át imádkoztunk. Évtizedeken át. Furcsa volt nekem, hogy hát ha az Úr, aki megtehetné, hogy megszabadítsa hamarabb, miért nem szabadítja meg? Nem tudtuk. De nem éveken át, hanem évtizedeken át. De az a hívő feleség szeretetben hordozta a részeges férjét. És a gyülekezeti szeretet közösségben kapott lelki erőt is. És azért tudott hűséges maradni. Ez most nagyon drasztikus példa talán, ezt mondani. Olyan is volt, amikor csak pár év telt el, és a hála az Úrnak, hogy megszabadult a férj. Általában az történt ilyenkor, hogy eljutottak Biatorbágyra, Liza nénihez. És ugye Liza nének az a jó, kemény igelátása, meg lelkiöntözői beszélgetései során az ilyen férjek is egyszer csak az Úr élettek. De én azt sose felejtem el, hogy a feleségek is volt, hogy sírva imádkoztak, de mindig azzal a hittel tették, hogy köszönöm Uram, hogy te meg fogod menteni. Segíts szeretetbe hordozni. Segíts, hogy a helyemben legyek. Legyünk a helyünkön, mint gyülekezeti közösség is, amikor te végezheted a szabadító munkádat, amikor végezni akarod. De addig is mi legyünk a helyünkön. És ez a Jakab levele ezért nagyon bátorító nekem, testvérek, hogy nem az eredmény teszi a hatékonyságát ennek az igének. Mert ez az igaz Úrra mutat. Igen hasznos az igaz buzgó könyörgése azért, mert az Úr ígéretet adott az imádságra. Lásd, amit mondtam a legelején, Jézus, amit mondott. Ha ketten egy akaraton bármit kérnek, megadj az én mennyi atyám. Vagy ma olvastuk a Máté evangéliumát, olvastátok a Máté evangélium a 6. rész, első 8 verse volt mára, kijelöl a kalózszét, és emlékszünk, a legvégén mi is volt? Nem kell bőbeszédűen imádkozni, hanem jó tudja, ti mennyi atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Nem is kéne kérni, de kérjük. A közösség is kéri. Imádkozik, mert az Úr megígérte, hogy ő előre tudja, hogy mi a kérésünk tárgya, és mi lehet, hogy éveken át imádkozunk valamiért. Ehhez az imádsághoz illik a mustármagnyi hit bátorítása. Ha akkora hitetek van, mint a mustármag, az is elég. Hegyeket mozgat meg. Ezt még Csedi Tisztesú mondta, én tőle tanultam, nekünk nem nagy hitre van szükségünk, hanem nagy Istenbe vetett hitre. És ez az imádság, a közös imádság ezt jelenti. Tudom, hogy nagy az Úr, az ő ígéretei állnak az imádságunkra is. Én nekem most gyengébb egy kicsit a hitem, de nem baj, mert a lelki testvéreim erős, és együtt imádkozunk ehhez a hatalmas Istenhez. És ő tudja, hogy mi a kérésünk, ő meghallgatja, amikor és ahogy ő szeretné. Jézus maga is ezt komolyan vette, csak Jézusnak érdekes volt, hogy amikor igazán nagy szüksége lett volna a közösség ima támogatására, akkor azt nem kapta meg. Emlékszünk a Getsemáné kedvéért, mondta is a tanítványoknak, ott a háromnak mindenképpen, hogy vigyázzatok velem. És nem tudtatok egy órát vigyázni? Péter. Nem. Neki ott akkor egyedül kellett harcolni. De Jézus megharcolta. Jézus ott egyedül volt, a három legkedvesebb tanítványa is ott hagyta, elaludt, de Jézus megharcolta, kimondta is, hogy atyám, legyen meg a te akaratod, viszont így győzött. Az Úr Jézus maga is komolyan vette, hogy amit az atya akar, az biztos, hogy jó. És ő azért imádkozott mindig. Amikor pedig mi a közösségben imádkozunk, bűnt vallunk előtte talán, akkor tulajdonképpen Jézust követjük ezzel. Az Úr Jézus jelenléte ott van a közösségünkben, ez tölti be a szívünket, ezért örülünk annak, amikor valakitől bocsánatot kérhetünk, mert megbántottuk, ő meg mondja, hogy megbocsátok, és utána imádkozunk együtt közösen, és hatalmas ígéretekkel a birtokunkban tehetjük mindezt. És a meghallgatott imádság pedig az már csupán ráadás ajándék. Az imádság is már ígéretet kap itt ebben az igében, amikor meg látjuk az eredményét, akkor kétszeresen is igaz az, hogy az Úr, amit ígért, azt ő megtartja. És ezért bátorít az ige hálaadásra is. Lehet előre is hálát adni, de amikor megtörténik az ima meghallgatás, akkor mindenképpen a hálaadás, ahogy énekeltük is a Zsoltárban, ott lehet számunkra. Imádkozni a közösség gyógyulásáért. Olyan jó, hogy ennek az igének a bátorítása először abban erősít minket, hogy a közösség imádságának hatalmas ereje van, a jó pásztor szeretetét éljük meg, mint a nyáj tagjai, és az Úr azt ígéri, valljátok meg bűneiteket azért egymásnak, imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok, ott a gyógyulás, de ha úgy érezzük, hogy nekem, vagy valakinek most éppen gyógyulásra van szüksége, ezért is lehet imádkozni, mert ebben is bátorít az ige, de az elsődleges bátorítását én ezért szerettem volna ennek az ígéretnek a fényében kiemelni, hogy hatalmas és hatékony a hívő közösség imádsága. Ez az Úr eszköze az ő munkájában ma is. De ha kell, a közösséget bármikor gyógyítja. Most testvérek, maradjunk pár percet csendben, 2-3 percet legyen csend, jó, hogy mindenki a személyes imádságát az Úr elé vihesse, és azután én fogok imádkozni hangosan a gyülekezet közössége nevében is. Isteni mennyei atyánk, imádunk azért téged, hogy az Úr Jézus ott a Gecsemáné kertben, noha egyedül kellett, hogy maradjon az imádsága tekintetében, de így is győztes lett, megharcolt, amit meg kellett, és áldunk, hogy így lett megtartunk, szabadítunk, és köszönjük, hogy ezért lehet igaz, amit ő mondott. Ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Olyan nagy kiváltság ez, Urunk, hogy itt az Isten köztünk. És köszönjük, hogy ez az imádságainkban minősítetten is megvalósulhat. Áldunk téged ezért az ígéretért, amit a Jakab levelében is adtál. Köszönjük, hogy igen hasznos az igaz, buzgóságos könyörgése. Hát még a több igazé. És köszönjük azt is, Urunk, amikor tapasztaltuk itt Vekerletelepen is a testvéri közösségben, ha valljátok meg bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok valóságát. Köszönjük, Urunk, hogy mi is minden alkalommal tapasztalhatjuk, milyen nagy a te kegyelmed. Add, Urunk, kérünk, hogy a gyülekezeti közösségben is, meg a szeretett kapcsolatokban, a családban, a házastársunkkal való szeretett kapcsolatunkban is, a hívőtársunkkal kapcsolatban éljük ezt az ajándékot, hogy van bűnbocsánat, van szabadítás, meg van kegyelem. És köszönjük, Urunk, hogyha kell, bennünket is gyógyítani akarsz. Tudod, hogy melyikünknek mi a testi vagy lelki baja éppen most? Áldunk, hogy a gyülekezet szeretett közösségében, a nyájban te jó pásztorként akarsz gyógyítani. Segíts, Urunk, nekünk hittel fölvállalni, ha kell, a hűséges, kitartó imádkozást is másokért. És arra kérünk, Urunk, hogy a gyülekezet közösségében továbbra is a te kegyelmedet ragyogtasd fel, ebben az esztendőben is. Áld meg, kérünk, az ebben az évben megválasztott presbitériumot. Kérünk, hogy segítsd őket, vezesd őket a gyülekezet ügyei intézésében is, és ők is legyenek olyan hívő közösség, ahol a bűnvallás és az imádkozás hittel zajlik. Kérünk, áld meg most a gyülekezetünk lelkipásztorának is a szolgálatát Pestülinc Kossuth téren. Köszönjük, hogy ő is igét hirdethet sok más lelki testvérhez hasonlóan. És Urunk, ha neked kedves, holnap is hadd tudjunk itt lenni, hogy szóljon a te igét, bátoríts az imádkozásra. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te népedet te mindenképpen gyógyítani akarod, és köszönjük, hogy amikor meggyógyítottál bennünket, akkor pedig használni akarsz arra, hogy másokat is gyógyíthass. Köszönjük, hogy az imádságot is ebben használod. Az Úr Jézusét hallgass meg imádságunkat most is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézusról tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Testvérek, az Úr áldását az ige szavával hadd hirdessem most így az ének előtt. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Amen. Holnap este is lesz alkalom, hogy ki is van írva. Szeretettel várjuk a testvéreket. Én holnap este hasaléten otthon fogok szolgálni, hogyha ezért is imádkoznak, megköszönöm a testvéreknek. A záró énekünk pedig a 395. számú dicséret. Mind a három versével Isten szívén megpihenve fordjon szívünk egybe hát.